Kedves hallgatóink, a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatának kitüntetését adták át Csomós Józsefné nyugalmazott gönci református lelkipásztornak, amint arról már híreinkben is beszámoltunk. Az elismerést a miniszterelnök előterjesztésére csaknem 4 évtizedes lelkészi és hitoktatói szolgálatáért, valamint Göncváros közösségi életében vállalt aktív szerepéért kapta. A kitüntetést még tavaly októberben ítélték oda, ám a járványhelyzet miatt csak most volt lehetőség az átadásra. Az ünnepséget a miniszterelnökségen tartották meg, az elismerést Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes adta át Csomós Józsefné nyugalmazott gönci református lelkipásztornak. A kitüntetettet Miskolci otthonában kereste fel Sike Gábor.
Tavaly kellett volna átvenni, de hát a járványhelyzet olyan volt, és én magam is olyan állapotban voltam, hogy úgy éreztem, hogy nem kell nekem Pestre menni, és átvenni ezt a díjat, tehát a várt, ugye az azt mondják, az mindig kedvesebb, hát ez is így volt. Nagyon szép volt maga a helyszín, a miniszterelnökség, ritkán lát az ember ilyen ízlésesen felújított puritán, de mégis nagyszerű épületet. A szervezés tökéletes volt, úgy vigyáztak ránk, mint a hímes tojásra. És hát maga az átadás is nagyon ünnepélyes volt. Parlamenti közvetítésekből szoktunk ilyet látni, hogy bevonulnak a történelmi zászlók, tehát teljes körítés volt. Élő zene volt a műsor, Pál Pista is a zenekara, és a maga miniszterelnök helyettes úr is egy nagyon összefogott, átgondolt és bölcsen összerakott beszédet mondott, amivel mindenkinek csak fokozta az ünnepi hangulatát.
Ugye úgy szólt a hivatalos indoklás, hogy a lelkészi munkáért, illetve Göncváros közösségéért végzett áldozatos munka. Nézzük először a lelkészi szolgálatot.
Én nem akartam lelkész lenni. Az
édesapám. Miért?
Az édesapám az volt, és ugye én 56-ban születtem, és egy olyan időszakban nőttem föl, amiről most már csak ilyen szépséges visszaemlékezéseket szoktunk általában hallani, de azért az a diktatúrának egy olyan sötét korszaka volt, amit nem szeretnénk még egyszer megérni. És szoktam mesélni a gyerekeimnek, hogy mikor ti azt mondjátok, vagy bárki ebbe az országba egy diktatúrát kiállt, akkor az nem tudja, hogy miről beszél. Az édesanyám pedagógus volt, és a szolgálati ideje alatt, mivel hogy 52-től kezdett tanítani, mindig hátrányban volt. Azért, mert a férje egyházi ember volt. Tehát amúgy se vágytam a szószékre, mert én mindenképpen tanár akartam lenni. Francia történelem szakos tanár. Ez volt minden.
Ez ennyire pontosan kirajzolódott, hogy ez volt a kedvenc szakpár?
Igen, én francia tagozatos gimnáziumba jártam. Nem jártam egyházi gimnáziumba azért, mert az édesanyám nem engedte, hogy a református gimnáziumba menjek. Tudnélék, két testvérem van, és az idősebbik, aki nálam sokkal okosabb volt mindig is, és szorgalmasabb is volt, azt a ajánlást kapta a Debreceni Református Kollégium gimnáziumától a 60-as évek elején, hogy származása miatt továbbtanulásra nem javasolják. És akkor szegény anyám úgy gondolta, hogy na majd a Kossuth gimnázium, amely a város, Debrecen város legvonalasabb kommunista irányítás alatt álló gimnáziuma, majd ott nekem milyen jó lesz. Hát tévednie kellett, mert a felvételimen a bizottság a szóbelin közöltik, hogy mindenben megfelelek, kivéve a családom. Az apja miatt kedves, mondta a Jóságos felvételi bizottsági elnök.
Őszinte volt.
Nem vehetjük fel. Igen, de azért, ha belegondol, egy 18
mondjuk éves... Mondjuk szörnyűjén elszembesülni.
Egy 18 éves embernek ilyet mondani, tehát, hogy a rendszernek a mocskossága abban is nyilvánvalóvá lett, hogy még ezt meg is mondták. Mert mondhatta volna azt, hogy nincs elég pontja, úgy látjuk, hogy nem felel meg ennek, meg annak, meg amannak, mert mindig lehet valamit mondani. De hogy azért éket verjünk a családon belül is, tehát így aztán jelentkeztem a teológiára. Miután ez volt az indoklás, apát nem válthat az ember, mert egy családba beleszülettünk, akarjuk, nem akarjuk. Hát én akartam is volna ebbe a családba születni, mert ez egy nagyon jó család volt a miénk. Láttam, hogy ez így, már így marad, és így jelentkeztem a teológiára, és így lettem lelkész.
És volt olyan pillanat, amikor azt mondta a főtiszteletű asszony, hogy így alakult, nem így terveztem, de így alakult, és egy másodpercig nem bántam meg. Most nyilván minden nehézséggel együtt, ami minden pályához hozzátartozhat.
Ez így igaz. Tehát az Isten azért gondoskodik arról, hogy mindenki, aki, hogy is mondjam, fogékony az ő irányítására, az oda jusson, ahová ő szánja. És én úgy éreztem, hogy engem ide szánt. És végül is hát mindent megkaptam, amit vágytam, mert hitoktató is lettem, és nem tudom hány évtizeden keresztül hittan tanítottam, nem franciát tanítottam, és nem történelmet, de hittan tanítottam, ami egy sokkal összetettebb feladat, mint a légeragozást beleverni a nevúlóknak a fejébe, vagy azt, hogy melyik Árpádházi király miről híres. Tehát elsőre úgy néz ki, az én esetemben is úgy nézett ki, hogy hát egy jó kis taslit kaptam az úrtól, hogy nem kell neked, nem való az neked. És aztán kiderült, hogy ez nem tasli volt, hanem egy simogatás, egy ilyen terelő kézmozdulat, hogy erre csak is lányom, arra majd meglátod, hogy minden lesz, amire vágytál. És így lett.
Ha az ember ott van egy közösségi életében, szinte sosincs vége.
A régi falusi orvosokhoz tudom hasonlítani, mert azért is tudom, mert a keresztapám az a körzeti orvos volt abban a faluban, ahol én születtem, mert én még az a generáció vagyok, aki otthon született, nem egy szülészetem, vagy egy szülő otthonban. És számtalan emlékem van, hogy ott vannak a keresztszüleim, ünnepi vacsora van, és egyszer csak kopognak, és a doktor urat keresük, és akkor a doktor úr letette a szalvétát, megtörölte a száját, anyámra nézett, Kati, meg lehet ezt melegíteni? Mondta anyám, erre csak Zoli, nyugodtan meg lehet. És akkor elment, és egy óra múlva jött vissza. És örök élmény, amikor azt mondta, hogy már amikor tudtam, hogy hova hívnak, biztos voltam benne, hogy nincs nagy baj, mert ismerem a beteget. Majdnem 50 évig volt ott között orvos. De mi van, ha nem? Tehát ez az állandó készültség, ez egy lelkipásztor életében is így van, hogyha egy olyan közösségben él, és benne él a gyülekezetben, nyilván városon, ahol nem ott lakik, vagy más faluban lakik, ott ez egészen másképp bonyolódik, hogy van, amikor fél hétkor becsöngettek, hogy meghalt, nem tudom kicsoda. És hát igazából azon kívül, hogy meghallgattam ezt a tényt, és részvételemet kifejeztem, és vigasztaló szavakat mondtam, nem tudtam rajta segíteni. És nem is értettem, hogy fél hétkor miért én hozzám jött, mikor ugye se a polgármesteri hivatalban nem mehetett, sehova nem mehetett, mert a hivatal az...
Megvan a hivatal.
Igen, hivatali idő van. De a paphoz be lehet csengetni, ugyanígy este fél tízkor. Vagy volt olyan gyülekezetünk, aki rendszeresen fél hétkor jött egy házfenntartást fizetni reggel. A nehézségét az is adja, hogy az embernek mindig készen kell lenni arra, hogy valakinek valami miatt pont akkor van szüksége erre.
Hogyha a főbb állomásokat nézzük, melyeket lehetne kiemelni a lelkészi pályán, ugye Göncön nagyon sokszor találkoztunk és beszélgettünk már, illetve más apropóból, de a Gagybátori időket is sokszor felemlegettük.
Mi olyan időszakban jártunk a teológiára a párommal együtt, amikor nagyon nagy volt a lelkész hiány. És az azzal járt, hogy harmadéves korunk után kihelyeztek minket úgynevezett exmisszióba, gyülekezetekbe. Kit, mint önálló lelkipásztort, kit, mint segéderőt, kit, mint kántort. És én így kerültem negyedéves koromba Sarkad városába, ahol kántor és exmittált segédlelkész voltam. Az is egy nagyon tanulságos idő volt, mert sikerült kifognom egy olyan főnököt, akit az ellenségemnek se kívánnék, és megtanultam, hogy mi az, amit nem szabad elkövetni egy mellénk rendelt kollégával, aki majd a kollégánk lesz. És azt gondolom, hogy ennek köszönhető, hogy a segédlelkészek, akiket már Göncön tanítottam, azok szeretettel tudnak rám emlékezni, mert az egy jó iskola volt, hogy mit nem szabad. Aztán olyan is voltam, ahol meg megtanultuk, hogy mi az, amit kell csinálni. És nekem nagy szerencsém, hogy az édesapám ugyanezt a hivatást gyakoroltam, mert az ember egy ilyen családban sok mindent megtanul. Míg azok, akik nem azt mondom, hogy nem egyház közeli, de nem lelkész családból jönnek, azoknak nagyon sok minden újdonság, amire nem készíti fel a teológia, sose látta, sose hallotta, és áll, hogy Úr, Isten, most mit csináljak, hogy hogy kell. Tehát én mindenütt megtaláltam azt, aminek örülni lehet, ha szabad ezt mondani. Gagybátorba is, ott meg annak örültünk, hogy béke van és nyugalom, és messze vagyunk a civilizációnak, nem csak az áldásaitól, hanem az átkaitól is.
És aztán jött Gönc, ami nyilván egy nagyon meghatározó időszak volt, nem csak főtiszteletű asszony, hanem Csomós József lelkészent Száninéni püspök számára is. Milyen volt Gönc? Milyen volt ott élni?
Mondjuk el először, hogy nem kívánkoztunk eljönni Gagybátorból. Nem azért jöttünk el, mert nem éreztük ott jól magunkat. Mert ott minden megvolt, ami a normális gyülekezeti élethez, családi élethez szükségeltetik. Azért jöttünk el onnan, mert a gönci gyülekezetben nagy háborúság dúlt, és egyetlen dologban értettek egyet, hogy az esperest hívják meg a nyugdíjba vonuló lelkipásztor helyén. És ezért mentünk oda. Mert azt mondta a Józsi, hogy hát ha legalább ebbe az egy dologba egyetértenek, akkor menjünk el és próbáljunk meg békességet hozni. Hát nem volt könnyű. Két évbe került, míg a gyülekezet megbékélt. Hát voltak kényelmetlen pillanatok, percek, de a páromnak a bölcsessége azért az már akkor megmutatkozott, hogy ki tudta őket békíteni, és azt mondta, hogy hát, hogyha a Szentírásban van olyan az Ószövetségben, hogy elengedés esztendeje, amikor még a rabszolgát is el kell engedni, kivéve, hogyha ő maga akar maradni, és ezt kijelenti, akkor mi miért ne tudnánk megbocsátani egymásnak? Nem kell itt azon filózni, mondta ő, hogy kinek, kitől kell bocsánatot kérni, meg most kiálljon az urasztalához, és vallja meg a bűneit, hanem legyen ez az elengedés esztendeje, és mindenki tiszta lappal indulja. Felejtsünk el mindent, és így lett aztán Göncön békesség. Tehát ez egy érdekes dolog volt. Hát aztán voltak pofonok és névtelen levelek, hogy hogy veszi azt ki magát, hogy a Károlyi Gáspár szószékén egy asszony személy áll, és igét hirdet. Tehát voltak ilyenek, de ezzel csak kacagtunk, mert úgy gondoltuk, hogy Isten küldött oda minket, és ha ő küldött, akkor talán még az is lehetséges, hogy Károlyi Gáspár szószékén, noha nem abban a templomban prédikált, mint az köztudott, és nem azon a szószéken állt, mint az szintén köztudott. De hát átvitt értelemben. Jó lesz ez így.
És hogyha nem lelkészként nézzük Göncöt, hiszen a méltatás második része úgy szól, hogy a gönci közösségi életért végzett áldozatos munka.
Én azt gondolom, hogy ez a kórusról szól igazából, mert hát ugye a kóruson keresztül kapcsolódtunk be a városnak a kulturális életébe. Hát az meg egy természetes dolog volt. Göncön 1700-as évek elejétől kezdve működött egy dalárta, egy férfi kórus. Először alkalmi éneklés volt, nagy egyházi események, ami lelkészszentelésre gyűltek össze, mindig a kántortanító vezényelte a kórust, aztán az elődünk, Kálmán bácsi, miután a kántortanítói rendszert sikeresen felszámolták, és hát ott várt engem a férfi kar. Hát nem volt egyszerű dolog, mert az elég mozgás kinézetű bácsik voltak, meg idősek is, de sikerült velük megtalálni a hangot, úgyhogy nagyon jól működtünk, és aztán egyszer jött egy ilyen női kérdés, hogy hát miért a férfiak minden héten kedden, nem is kedden, hétfőn próbálnak, jókedvűen jönnek haza, hát ugye, mert mindig volt egy kis borivás is utána, valaki mindig hozott egy kis bort, és mindig megállapították, hogy hát tetszik tudni, emmán a hanyatlás. Na miért hanyatlás? Hát mert annak idején 10 liter bort meg tudtunk inni egy próba után. És hát ugye itt már az egy liter is megállította az ivászatot. És hogy miért nincs nekünk, mondták a nők. Mi az, hogy nekünk nem lehet? És akkor született a vegyeskar, és hát aztán működött majdnem 25 évig. És hát gondolom, hogy ezek az alkalmak és a városi ünnepeken való szereplés, meg hát egyáltalán egy női személy az mindenbe beleártja magát. Hát én is beleártottam magam mindenbe.
Azt most nem kérdezzünk meg, hogy a női kórus találkozó után mennyire fogyott a bor, vagy ez mennyire volt vonzó. A 25 évből melyik voltak a legemlékezetesebb pillanatok?
Nem tudok választani. Mindegyiknek megvolt a maga szépsége, és megvolt a maga nehézsége. Tehát volt idő, amikor a kiránduló buszos sofőr, nem, azóta sem tudom a nevét, nem is tudom honnan, talán Hajdúböszörményből, a Hajdúságból hozott gyerekeket. És mindig megállt a gönci templom előtt, mert egyszer véletlenül nyitva volt a templom ajtó. Nem volt még akkor múzeum, semmi se volt. Nem is tudom, mit csináltam a templomban. Harangoztam bizonyára, mert akkor csak onnan lehetett harangozni. Bekapcsoltam a harangot, és akkor behozta a gyerekeket, és azután minden egyes csoporttal bejött, és már telefonált előre, hogy fog jönni, mert hogy milyen érdekes, amit a tiszteletes asszony mond. Tehát vannak olyan epizódok, amikre örömmel emlékszem, hát mondjuk mikor a süteményt beraktam a sütőbe, és elfelejkeztem róla, és csak mondtam, ugye másik utcán van a parókia, nem a templom mellett, és akkor utána kinyitottam ajtót, ablakot, mert a tűzoltóság is majdnem kivonult, mert olyan feketére égett a sütemény, meg a konyha is. De hát ez is egy jó sztori ma már, ami megesett velünk. Nehéz volt, de gyönyörű a múzeumnak a létrehozása. Hát sok minden volt. És mindennek helye volt. Előbbre vitte a gyülekezetet, előbbre vitte a várost. Szerintem ez így volt szép, ahogy volt.
Mikor jöttem a beszélgetésre, ugye most egy nagyon szép miskolci kertesházban találkozunk és beszélgetünk, és azon gondolkodtam, hogy vajon milyen lesz. Korábbi riportok azok mindig Göncön készültek, vagy találkoztunk éppen Gagybátorban, azonnan elszármazottak találkozóján. Valahogy, hogyha az volt, hogy Csomós Józsefnél és Csomós József, az mindig Gönchöz kötődött, vagy nyilván a Miskolcon található Tiszáni néni püspöki hivatalhoz. Mennyire volt nehéz megszokni?
Valahogy úgy voltunk vele az elején, mint amikor az ember elmegy nyaralni egy gyönyörű helyre, egy nagyon jó szállodában, ahol jó a koszt, Ferenc Józsefet idézzük, jó a koszt, jó a bor, mindennel meg vagyok elégedve. És akkor egy idő után eszébe jutott az embernek, hogy ez mind nagyon szép, minden, de mikor megyünk haza? De hát ugye nincs már hova menni, illetve van, de nem úgy. És hát aztán ez az érzés egyre inkább múlik. Inkább azt nehéz megszokni, hogy a városi emberek nem tudom milyen okból rendkívüli módon elzárkóznak egymástól. Tehát az, hogy meghalt a szemben levő bácsi, és 2 hét múlva tudtuk meg. És nincs a 2 ház között 10 méter. Vagy hogy ugye a járványba költöztünk, a járványnak pont abban az intervallumában, amikor éppen lehetett mindent csinálni, de mire berendezkedtünk, és eljutottunk oda, hogy most akkor meglátogatjuk a szomszédokat, és bemutatkozunk, akkor már megint nem lehetett.
Jött a bezárkózás.
Igen. És akkor Jóskával volt valamiben riport, én már nem tudom, Észak-Magyarországban, vagy a Reformátusok lapjában, és hozzátűzött egy névjegyet minden egyes újsághoz, és akkor bedobtuk a postaládákba. Az egyik néni, a sarkon lakó, telefonált, ugye a névjegyen rajta volt a vonalas szám, és azt mondta, hogy hát ő 30 évnél több, hogy itt lakik, de még ilyet ő nem látott, mert itt emberek jönnek, születnek, halnak, és senki azt sem mondja a másiknak, hogy bak. Tehát ez szerintem egy elfogadhatatlan dolog. Vagy most meghalt a másik szomszéd, kertszomszéd néni, és azt is 2 hét múlva tudtuk meg. Tehát, hogy itt mindenki él magának. Volt egy nagyszerű publicista, úgy hívták, hogy Fekete Gyula. Neki van egy ilyen kötet, az a cím, hogy élünk magunknak. És én azt látom, hogy itt mindenki él magának. És tehát az emberi kapcsolatok teljes hiánya, vagy a nulla szintje, vagy a negatív, vagy szóval nem is tudok rá szavakat. Tehát egy Göncön mindenki tudott mindenkiről mindent. És számon tartottuk egymást, hogy na most neki az a baja, ennek meg ez az öröme, de itt... Mint hogyha a sivatag közepében laknék, mintha oszlopszent lennék, oszlopos Simeon, és körülöttem csak a pusztaság lenne. Én úgy gondolom, hogy az ember nem képes meglenni emberi kapcsolatok nélkül.
Adódik több idő az írásra, hiszen korábban beszélgettünk református szakácskönyvről, sok-sok egyéni történettel kiegészítve, illetve beszélgettünk a Bamádi regény sorozatáról. Szóval van több idő mostanában az alkotásra és az írásra?
Sokkal több nincs, sőt. De vannak olyan kiemelt időszakok, amikor egyáltalán egy betűt se lehet, mert akkor nem annak az ideje van. De azért haladok az utolsó, az 5. kötettel, a 18. fejezeténél tartok, és 20 akárhánynál véget ér. 25 alatt, legalábbis én így fogadtam meg, és akkor véget ér az Abba Amadi történetem. Hát próbálkozik az ember. Először az is nagyon nehezen ment, mert az ember megszokja az íróember azt, hogy milyen a széke, milyen az asztala, hova néz az ablaka, és itt át kellett szokni teljes mértékben. Nagyon sokat jelentett a zene, mert én általában, ha írok, akkor zenét hallgatok. Legtöbbször instrumentális zenét, tehát szöveg nélkül, vagy olyan szövegűt, aminek nem értem a szöveget. Tehát ha magyarul énekel valaki valamit, vagy magyarul szól az opera, akkor én nem, tehát én akkor a szöveget figyelem, mert az hozzátartozik a dologhoz. És előszedtem azokat a CD-ket, amiket Göncön is hallgattam, és akkor na, akkor úgy belerázottam.
Jött az ihlet.
Igen, hát, igen, jöttek a gondolatok, maradjunk ennyiben. Az ihlet az olyan fellengzősen hangzik. Jöttek a gondolatok.
Nehéz az, hogy most ugye Miskolcról kell lélekben visszaszállni Göncre és felidézni Abba Mári alakját, vagy Göncön ez könnyebb volt, vagy itt is megtörténhet, szóval ez hogyan működik?
Nem helyfüggő a dolog. De én azért úgy írtam ezt az első 4 kötetet is, és úgy írom most az 5. is, hogy nagyon sokat olvasok hozzá. És mert nem kell nekem ott lenni ahhoz, hogy bele tudjam magam képzelni a középkori Göncnek, vagy Kassának, vagy Budának, vagy Esztergomnak az életébe. És maga a regény, és én inkább azt mondanám rá, hogy először azt mondtam, hogy ez egy életrajzi regény, nem az. Aztán azt mondtam, hogy ez egy családregény. Hát az se. Inkább azt mondanám rá, hogy ez egy személy, egy család köré csoportosított krónika talán. Egy körkép a középkori Magyarországnak erről az idejéről. És hát ahhoz nem kell oda menni, hogy az ember elképzelje.
Én akkor azt kívánom, hogy itt Miskolcon is jöjjön minél több gondolat Abba Máriával kapcsolatban. Alakuljanak ki minél jobb emberi kapcsolatok a környéken, ugye erről is beszélgettünk, a kitüntetéshez természetesen még egyszer gratulálunk, és kívánjuk Isten áldását a hátralévő esztendőkre. Csomós Józsefnének köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Kedves hallgatóink, a Magyar Aranyérdemkereszt polgári tagozatának kitüntetését adták át Csomós Józsefné nyugalmazott Gönczi református lelkipásztornak, csaknem 4 évtizedes lelkészi és hitoktatói szolgálatáért, valamint Göncváros közösségi életében vállalt aktív szerepéért. A kitüntetettel Miskolci otthonában beszélgetett Sike Gábor.